Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 92. Zsoltárunk első versét. A 92. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik: ékes dolog dicsérni, Uram, felségedet. Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 240. énekünket lapozzuk fel. 240. énekünket, és énekeljük el mindegyik versével. Az első vers így kezdődik: ó, én két szemeim, ti az Úrra nézzetek. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől van. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a 86. Zsoltárból olvassuk. A 86. Zsoltárban itt találjuk megírva Isten igéjét. Dávid imádsága. Hajtsd hozzám, Uram, füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én. Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én. Mentsd meg én, Istenem, a te szolgádat, aki bízik benned. Könyörülj én rajtam, Uram, mert hozzád kiáltok minden napon. Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel, Uram, lelkemet. Mert te, Uram, jó vagy, és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Figyelmezzél, Uram, az én imádságomra, és hallgasd meg az én könyörgésemnek szavát. Nyomorúságomnak idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem. Nincs, Uram, hozzád hasonló az istenek között, és nincsenek hasonlók a te munkáidhoz. Eljönnek a népek mind, amelyeket alkottál, és leborulnak előtted, Uram, és dicsőítik a te nevedet, mert nagy vagy te, és csodadolgokat művelsz, csak te vagy Isten egyedül. Mutasd meg nékem a te útadat, hogy járhassak a te igazságodban, és teljes szívvel féljem nevedet. Dicsérlek téged, Uram, Istenem, teljes szívemből, és dicsőítem a te nevedet örökké, mert nagy én rajtam a te kegyelmed, és kiszabadítottad lelkemet mélységes pokolból. Isten, kevélyek támadtak fel ellenem, és kegyetlenek serege keresi lelkemet, akik meg sem gondolnak téged. De te, Uram, könyörülő és irgalmas Isten vagy, késedelmes a haragra, nagy kegyelmű és igazságú. Tekints rám, és könyörülj rajtam. Add a te erődet a te szolgádnak, és szabadítsd meg a te szolgáló leányodnak fiát. Adj jelt nékem javamra, hogy lássák az én gyűlölőim, és szégyenüljenek meg, mikor te, Uram, megsegítesz és megvigasztalsz engem. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk most ezért. Köszönjük néked, mennyei atyánk, hogy ma is áldhatunk és magasztalhatunk téged ezen a helyen, hiszen azért jöttünk ide, hogy megálljunk a te szent színed előtt, és dicsérjünk téged. Kérünk téged arra, hogy segíts reát figyelnünk ebben az órában, és segíts megértenünk, amit a téged tisztelőknek, a téged dicsérőknek a szívére akarsz helyezni. Segíts, hogy tanuljunk tőled, elfogadjuk hittel, amit mondasz, és kövessük azt. Köszönjük neked, hogy a Krisztusért szeretsz bennünket végtelen és örök szeretettel. Köszönjük néked, hogy elfedezed a mi nyomorúságainkat, bűneinket, és elfogadsz bennünket úgy, ahogy vagyunk. Kérünk téged arra, hogy szent lelkedet küldjed most egyen-egyenként mindnyájunkhoz, hogy szívünkbe munkálkodjon, és elvégez azt a munkát, amit el kell végeznie. Ítéljen meg bennünket, oldozzon fel bennünket, tanítson minket, bátorítson, vigasztaljon, adjon békességet, ahogy te jónak látod. Szükségeinket te tudod megelégíteni. Köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság. Amen. Testvérek, igehirdetésre készülve a 226. énekünk második versét énekeljük. A 226. énekünk második versét. 226. énekünk második verse így kezdődik. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek. Alapigéjét a 86. Zsoltár 5. verséből olvassuk. A 86. Zsoltár 5. versében ezt olvashatjuk. Mert te, Uram, jó vagy, és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, elég sok sikkasztásra derült és derül sor ezekben a kormányváltó időkben. De fény kellene, hogy derüljön egy másik bűnügyre, a kegyelem elsikkasztására is. Ez ugyanis sokkal durvább sikkasztás, mint akár milliók elsikkasztása. Hiszen a milliók elsikkasztásával csak mulandó kár éri az embert, de az előbbivel, a kegyelem elsikkasztásával örökké való kár, a kárhozat. Érdekes, hogy ezt a bűntényt kevésbé büntetik, mint a pénzek elsikkasztását, pedig ezt itt a Földön is már szóvá kellene tenni. Isten bizonyára szóvá fogja tenni, ha valaki a kegyelmet elsikkasztja. Most próbáljunk itt kicsit ennek a bűnténynek, illetve a bűn elkövetőknek utána járni. Az biztos, hogy a hétköznapi életben nagyon ritkán találkozunk a kegyelemmel, feltétel nélküli szeretettel, azzal, hogy valakit elfogadnak, befogadnak, minden teljesítmény ellenszolgáltatás nélkül. A hétköznapi életben általában teljesítmény elven működnek a dolgok. Mindenhol az életben, mindenhol. Ha valamit teljesítesz, akkor elfogadunk. Ha nem teljesíted, akkor nem fogadunk el. Teljesíted, szeretünk, nem teljesíted, nem szeretünk. Teljesíted, fontos vagy, nem teljesíted, nem vagy fontos. Mindegy, hogy nem tudod teljesíteni, vagy nem akarod, mindegy. Az emberek pedig, általában ugye mi magunk, igyekszünk, hogy a követelmény szinteknek megfeleljünk, és valahogy teljesítsük az elvárásokat, mert hát igen-igen szeretnénk, hogyha minket azért szeretnének, és elfogadnának, és befogadnának az embertársaink. Nos, a világban leginkább talán ezt a munkahelyeken lehet érezni. Olvastam valahol, hogy a Ford cégnél 1-től 27-ig osztályozzák az alkalmazottakat. Ha valaki feljebb akar kerülni, gondolom ott a fizetés is valahogy arányban van azzal, hogy éppen 26-dik valaki vagy a harmadik. De ha valaki följebb akar kerülni, akkor teljesítenie kell. Ki kell érdemelni azt, hogy valaki följebb tudjon menni. Úgy irgalomból vagy kegyelemből nem emelnek senkit mindjárt az igazgató tanácsba. Aztán természetesen ugyanez van a sportban, most látjuk itt az evezős világkupát, ugye hát teljesíteni kell. Ha valaki nem teljesít, akkor lemarad. Sokszor az iskolai közösségekben is ezt tapasztalhatjátok, vagy valaki még iskolás is ott tapasztalja, vagy szülőként, vagy nagyszülőként látjuk ezt, hogy a barátok, a barátnők, azok csak bizonyos feltételek teljesítése esetén fogadják be a csemetét, akár a mi csemeténket is. Ha nem teljesíti, nem fogadják be. Ez a kislány nagyon kövér, nem szalonképes. Azért nem fogadjuk be, fogyjon le, majd akkor befogadjuk. És a gyerek halálra éhezi magát, anorexiás lesz, meg nem tudom. Mert ő most azt akarja, hogy őt befogadják és szeressék, és ehhez teljesíteni kell valamit. Sajnos sok esetben a családokban is ugyanez a helyzet. Ha a férj nem teljesít, a feleség nem fogadja be. És fordítva, a feleség nem teljesít, a férj nem fogadja be. Ilyen szemet szemér, fogad fogér egy kicsit emlékeztet minket erre a dologra. A gyermek, ha teljesít, szeretjük. Ha nem teljesít, nem szeretjük. Ha nem teljesít, megbüntetjük. Ha teljesít, jutalmazzuk. Szóval úgy látszik, hogy a világnak a működési elve mindenhol körülöttünk nem a szeretet, nem a kegyelem, nem az irgalmasság, hanem a teljesítmény. Ha az ember ugye elgondolkozik, ti is gondolkozzatok el, hogy nem így van-e, hogy érezzük, tudjuk, hogy ha teljesítek, akkor elfogadnak, szeretnek, ha nem teljesítek, akkor nem. Nem történik ez meg. Lehetőleg maximálisan kell teljesítenem az elvárásokat, az igényeket, vagy még azon túl is, mert különben megnézhetem magam. Ez így működik a világ. Mennyi félelmet egyébként, és mennyi szorongást élünk meg ebben a helyzetben. Ami oda vezet, hogy fölmegy a vérnyomása az embernek, meg ilyen testi baja, meg olyan testi baja lesz, mert maximalista az elvárás, és maximálisan igyekszünk megfelelni az elvárásoknak, sőt, még azon is túl. Mert nagyon szeretnénk, hogyha szeretnének, és elfogadnának, és befogadnának minket, és nem esnénk ki a pixisből. Most nem akarok én ezen változtatni, és egyikünk se akar ezen a helyzeten változtatni, csak szeretném érzékeltetni veletek, hogy ez így van ebben a világban. Általában a sokaknak a családja, munkahelye, ahol él, az nem az a hely, ahol őt önmagáért mondjuk szeretik. És önmagáért befogadják, önmagáért elfogadják. Valahogy nem ez van. Az van, hogy ha teljesítesz, elfogadunk, ha nem teljesítesz, nem fogadunk el. Ha ilyen vagy, oké, ha nem ilyen vagy, nem oké. Nos, a kegyelemnek, testvérek, a szeretetnek az elsikkasztása, mintha ebben a világban kézzel fogható lenne, mert hiányzik a kegyelem, hiányzik az irgalom. Nagyon hiányzik. Mintha tényleg valakik úgy eltüntették volna. Valahogyan kiiktatták ebből a világból. Nos, ebben a ténykedésben, testvérek, mi most nem másokkal foglalkozunk, hanem foglalkozunk először is az egyházzal, a gyülekezettel, saját magunkkal. Mert nagyon sokszor a kegyelem elsikasztásában élen jár a kereszténység maga. Kézenfekvő, testvérek, hogy a világban a keresztény egyházaknak, gyülekezeteknek meg kell szólalnia. És el kell mondanunk, hogy Isten van, és Isten szent Isten, akinek vannak követelményei, örök törvényei, és azt várja, és azt is parancsolja, hogy mi ezeket teljesítsük. És ezért felelősségre is fog vonni bennünket, és igazságos ítéletet is gyakorol fölöttünk. Ha azonban, testvérek, mi csak ezt hirdetjük, egyoldalúan hangsúlyozok, akkor ezzel igen hamis képet festünk Istenről. Sajnos sok esetben pont az egyház, keresztény szülők, bizonyságtevők, hívők, egyoldalúan csak a szent Istent hirdetjük, aki törvényt adott, aki elvárja, hogy betartsuk, és ha nem tartjuk be, megbüntet, ha betartjuk, megjutalmaz minket. Csak egyoldalúan ezt hirdetjük. Nem az a baj, hogy ezt hirdetjük, értsétek jól. Nem az a baj, hogy ezt a dolgot hirdetjük, mert ez igaz. Az a baj, ha ezt, csak ezt, egyoldalúan ezt hirdetjük. Mert így már valahogy megromlik az egész. Így már meghamisítjuk az egészet. Így már elhallgatjuk a kegyelmet. A Biblia is hangsúlyozza, hogy Isten van, hogy szent, hogy adott kőtáblákra ír törvényt, vagy akár Jézus Krisztusban is adott elénk törvényt, amit tartsunk be, és ezt meg fogja vizsgálni, hogy betartottuk, vagy nem tartottuk be, és számolnunk kell a következményekkel. Ez igaz, de a Biblia azt is ugyanígy hangsúlyozza, hogy ugyanez az Isten feltétlenül szereti azokat, akik nem tudják betartani a törvényeit. És ezért megbocsát nekik, ezért elfogadja őket, és magához öleli őket, nem az ő teljesítményük alapján, hanem Krisztus teljesítménye alapján, Krisztus keresztje alapján. Tehát a Biblia mind a két oldalt elénk tárja. Sokszor az egyház csak az egyik oldalt tárja. Isten van, szent, törvény, felelősségre vonás, büntetés, jutalmazás, pont. A másikról is majd fogok beszélni, amikor a másik oldalt kezdjük hangsúlyozni, hogy Isten mindenkit szeret. Ez is egy nagy hiba, majd erről most nem akarok beszélni, majd egy következő alkalommal. Aki azt hangsúlyoz, az is elsikkasztja a kegyelmet egyébként. De most maradjunk ennél az előzőnél. Szomorú igazság, testvérek, az, hogy az egyházban is sokszor, a gyülekezetben is sokszor az emberek ezzel a teljesítménykényszer alkalmazó Istennel állnak szembe. Ott van Isten, itt vagyunk mi, előírások, mondjuk ott van Jézus, itt vagyok én, ott előírások, teljesítenem kell. Ha teljesítek, megdicsér, ha nem teljesítek, megbüntet. Általában nem érdemlem, hogy megbüntessen, máskor úgy érzem, hogy megérdemlem, hogy megjutalmazzon. Nem ezt érdemeltem volna, azt érdemeltem volna. Úgy képzeljük el, mi magunk is, templomba járó, gyülekezetbe járó emberek, hogy Istennel ilyen viszonyban, ugyanan viszonyban vagyunk, mint a főnökkel a munkahelyen. Csak ő a mennyei főnök, a legfőbb főnök. És jó a pápának, mert ő neki csak egy van. De nekünk ugye hány van? Ez egy vicc, amit mondanak, hogy miért jó a pápának, mert csak egy főnöke van. Tehát egy ilyen furcsa dolog ez, hogy hát neki csak egy, de nekünk hány van? Neki csak egy valakinek, de nekünk... Tehát testvérek, nagyon nehéz dolog ez, hogy talán mi magunk is, amikor beszélünk Istenről aztán, akkor, vagy Jézusról, mi is úgy beszélünk róla, mint egy ilyen főnökről, aki törvény, jutalom, büntetés, törvény, számonkérés, aztán ebbe a kategóriába képzeljék el a gyerekeink az Istent és az Úr Jézust is, a szomszéd is ebbe a kategóriába képzelje el, a nem tudom kicsoda is ilyen kategória, mert ez van. És ahelyett, hogy mind a két oldalt hangsúlyoznánk, csak ezt az egyiket hangsúlyozunk. És a kegyelemről valahogy nem beszélünk, arról az a kegyelmes Isten valahogy elsikkad. Ha megkérdeznénk testvérek ma néhány embert, mondjuk kimennénk itt a portásokhoz, azt megkérdeznénk őket, hogy mi jut eszük be arról, hogy református keresztjén. Na, mit mondanának? Nem tudom, mit mondanának. De lehet, hogy válaszolnak, hogy hát a hazafiság, vagy erkölcsiség, vagy ma magyarság, vagy abortusz ellenesség, vagy ilyen a melegek jogai ellen tüntetők, meg ilyenek valószínűleg. De kinek jutna eszébe, hogy ja, hát ők azok, akik beszélnek a Szent Istenről, aki törvényt adott, és elvárja a betartását, és vizsgálja az életünket, és jutalmaz, és büntet is, de végtelenül szereti az embert, a teljesítményétől függetlenül. És megbocsátott, már megbocsátott az ellene vétkezőknek. És elfogadja, és szereti azokat, akik nem tudják eleget tenni az ő követelményeiknek. Szereti őket a Krisztusért. Igen, ezek a reformátusok, akik ezt hirdetik. Erről vagyunk híresek. Sokkal inkább másról vagyunk híresek, testvérek. Amikor én emberekkel beszélgetek, és kiderül, hogy református lelkész vagyok, azt mondják, ó, nekünk nagyon szimpatikus ez a református vallás. Mondom, aztán miért? Nem is tetszik róla semmit tudni, de hogy nem, nagyon sokat tudunk róla. Mit? Itt a legkevesebb az előírás. Hát, ez nagyon szép, tényleg. Itt a legkevesebb követelménynek kell eleget tenni. De van, itt is van követelmény, de az a legkevesebb. Szóval egy olyan szabadon hagyja az embereket, nem kell itt ilyen ezerni törvénynek, meg szokásnak, meg hagyománynak eleget tenni. Az emberek, testvérek, lehet, hogy ezt hiszik rólunk, hogy mi a jó fejek vagyunk, mert nekünk csak kevés törvényünk van. Kevés előírásunk van. De nem tudnak arról, hogy mi nem az előírásokról kell, hogy híresek legyünk, arról, hogy az kevés vagy sok, hanem a kegyelmes Istenről kell, hogy híresek legyünk, aki Krisztusért irgalmaz a bűnösöknek, és elfogadta őket, és szereti őket, és magához öleli őket. És olyan, mint a tékozló fiúnak az édesapja, aki elébe megy a hazatérő rongyokba, meg nem tudom, az életét tönkretett embernek, a fiának, és szereti őt, mert ott várja már, meg nem is akarja szinte végighallgatni a bocsánatkérését sem, mert egyszerűen már ő magához öröl, és már is rendelkezik ott, hogy ezt a fiát úgy visszaiktatja ugye az ő fiú jogaiba. És nem úgy, hogy na, először takarítsd a disznólat, meg majd ezt csináld, meg azt, utána meglátom, hogy mit csinálok veled. Nem. A kegyelmes Isten. Testvérek, nagyon érdekes az, hogy Jézus, aki ugye Isten fia, ő beszélt Istenről úgy, mint aki szent Isten, és aki adott törvényt az embernek, és lesz felelősségre vonás, és lesz jutalmazás, és büntetés is, de ugyanakkor ez a Jézus, ez milyen volt? Hogy azokat, akiknek ezt elmondta, azokat az embereket végtelenül szerette, nem? A bűneiket nem szerette, azt nem fogadta el, azt megítélte. De őket, magukat már bűnösként magához ölelte és elfogadta. És ezért vannak mindig Jézus körül ilyen nyomorult emberek. akiket az akkori főinkvizitorok ugye már nagyon lenéztek. A bűnösök, a paráznák, a vámszedők, az utcanők, a társadalom kivetettjei, kirekesztettjei, azok mind ott vannak Jézus körül. Mert érzik, hiszik, érzik, tudják, hogy Jézus a bűnükkel nem tud azonosulni, de velük, igen, őket szereti. Úgy, ahogy vannak. És ezzel a kegyelemmel, ezzel a befogadó, elfogadó irgalommal változtatja meg őket. És teszi őket más emberré. Nagyon érdekes ez, olvastam egy könyvben, hogy egy ilyen szociális gondozó, egy keresztény szociális gondozó beszélgetett egy hajléktalan és nagyon beteg prostituáltal. És hát ez az asszony összetörten mondta el, ugye nem csak az, hogy ő mit csinált, hanem azt is, hogy ő neki van egy kislánya, akit, mivel ő már nem tud dolgozni, idézőjelbe téve, ezért a kislányát szokta odaadni pervers férfiaknak, hogy játszodjanak vele. És hát a szociális munkás azt mondta neki, hogy nem, ne, drága asszonyom, hogy hát maga így keresi a pénzét a gyerekéből, hát nem gondolja, hogy el kéne menni az egyházhoz, valamelyik gyülekezethez, hogy azok talán tudnának magának segíteni. És akkor azt írja ez a szociális gondozó, hogy mélységes döbbenet ült ki a nőnek az arcára, és azt mondta az egyháztól, minek menjek én oda? Már így is eléggé gyötör a bűntudat. Ha oda mennék, csak még nyomorultabbul érezném magamat. Mert miért? Mert ott nem a kegyelmet kapta volna az, a szerencsétlen asszony, nem a befogadást, nem a szeretetet, nem az irgalmat, hanem az irgalmatlanságot, az elítélést. És ott találkozott volna a gyülekezet tagjai által azzal az Istennel, aki szent, és aki megbünteti az embereket. És az asszonynak már így is elég volt az a nyomorúsága, meg lelkiismeret furdalása, ami kínoszta, nem akarta még arra még az Istent is rávenni, hogy még akkor most már azt is fogom tudni, hogy az Isten is gyűlöl engemet. Azért, mert ilyen vagyok, vagy olyan vagyok. És ezt csinálom, meg azt csinálom. Nem fogok ott találkozni a kegyelemmel. Se az a gyülekezet részéről, se az Isten részéről. Érdekes testvérek, hogy így gondolkozik valaki, ez nem Magyarországon, máshol volt ez a történet, de Magyarországon is el lehetne mondani. Nem arról vagyunk híresek, hogy feltétel nélkül szeretnénk az embereket, és hogy csak feltétel nélkül szerető Istenünkről beszélünk, aki szent is, de szereti is a bűnöst, és megbocsát neki, és átöleli, és új életre szabadítja fel. Azt gondolom, testvérek, hogy ezek az emberek, akik így körülöttünk vannak a világban, pedig nagyon vágyódnak a kegyelemre, a szeretetre, az elfogadásra, az Isten részéről. És lehet, hogy pontosan azért nem jönnek talán mi közénk sem, itt elég sokan vagyunk, de lehet, hogy még többen kellene, hogy legyenek az emberek itt. De lehet, hogy azért nem jönnek, mert mondják, hát én oda minek menjek. Szóval van már elég bajom az életben, hogy most még az Isten is bejöjjön a képbe, és akkor ő is az ő törvényeivel, meg előírásaival, hát ez nekem nem hiányzik. Van már elég bajom így is, hogy még rárt tegyek egy lapáttal, nem hiányzik. Mert ezek között is csak az van, hogy Isten, aki előírásokat, törvényeket, aztán várja, hogy beteljesítem, vagy nem, akkor szorongjak ott is, nem csak a munkahelyemmel, a főnökhez, még az Istennel is szembenézve, hát köszönöm, mert ez nekem nem kell. A kegyelemről, az Istennek a feltétel nélküli szeretetéről nem is tételezik fel, hogy köztünk hallanak, pedig vágyódnak utána, mert minden ember vágyódik erre. Csak nem tételezik fel, hogy itt esetleg ezzel találkoznak. Nem sikkasztottuk el mi is? Nem sikkasztjuk el mi is az Istennek ezt a szeretetét? Álljunk meg egy kicsit, jó? Ne menjen oda mindenki, csak inkább férfiak. Egy kicsit a friss levegőre vigyétek ki a nénit. Itt is kéne megnyitni az ablakokat, persze. Föntieket. Úgy megállít a levegő egy kicsit. friss levegőre, talán ott jobb, mert ott is egy kicsit jobb. Igen, egy kicsit ki kell nyitni az ablakokat, mert... Igen. Tehát a kegyelem elsikkasztása. Ne sikkasszuk el a kegyelmet. Azzal, hogy hallgatunk róla, és csak egyoldalúan beszélünk a szent, a törvényadó, a követelő, a felelősségre vonó, jutalmazó, áldó Istenről. Hanem tanuljunk meg, testvérek, mi magunk is számolni a mi kegyelmes Istenünkkel. És utána majd tudunk róla beszélni is jobban. Hadd lépjek egy kér tovább. A kegyelem elsikkasztása nem csak úgy történik meg, hogyha hallgatunk róla, hanem úgy is, hogyha fölmagasztaljuk az aszkétizmust. Ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, testvérek. Valaki leírta azt, hogy elment egy vasárnapi istentiszteletre, ahol egy anyja mellett üldögélő kisgyerekre lett figyelmes. És az a gyermek akár merre fordult a templomba, mindenkire elkezdett mosolyogni. Mindenkire csak mosolygott. És nem csinált semmi egyebet, nem nevetgélt, nem köpködött, nem rugdosott, nem hisztizett, nem zajongott, nem tépkedte az énekeskönyvet, nem az anyja retikűjét szórta a földre, hanem egyszerűen csak mindenkire rámosolygott. Ezt az anyja egyre kevésbé bírta elviselni, mondja ez a beszámoló. Addig, hogy olyan félhangosan rászólt a gyerekre, hogy mindenki hallott, hogy hagyd már abba ezt a vigyorgást. Ez volt az első megnyilvánulás, aztán utána lekevert egy szolíd fülest a gyermeknek, mert az továbbra is csak mosolygott, és a gyermek pedig elkezdett sírni. Csak úgy némán. Elkezdtek folyni a könnyei. És akkor a mama, amikor ezt meglátta, akkor elégedetten nyugtázta, és újra figyel tovább az istentiszteletre. Szóval ezt testvérek, azt mondta ez az illető, hogy ő ettől olyan mérges lett arra az anyára, hogy elmondani nem tudja. Azt mondja, lehet, hogy Isten haragszik rá, hogy ő ezt így tette, de ő mérges lett arra az anyára. Mert azt mondja, akkor legszívesebben szerettem volna azt a gyermeket az ölembe venni. És elmondani neki, hogy ez a világ olyan kegyetlen, és itt a templomba, itt a kegyelmes Istennel állunk szembe. És már ha itt se lehetne mosolyogni a templomba, itt se lehet derűs valaki, akkor jól megnézhetjük magunkat. És azt mondja, úgy beszéltem volna ennek a gyereknek az én, hogy Pál mondja Timóteusnál, hogy az én boldog Istenemről, az én örvendező Istenemről, aki azt akarja az ő szeretetével, hogy minket örömre bírjon és derűre hangoljon, és nem elszomorítani és sírni akar látni. De testvérek, itt erről van szó, hogy az az anya, az azt hitte, hogy a templomba ilyen gyászos arccal kell ülni, ilyen szenvedőn, ilyen kilódón, ilyen önmarcangolón. Ott nem szabad mosolyogni. Mi az Isten tiszteletünket ilyen a gyászolóknak a komorságával gyakoroljuk, a tragikus hősöknek a megterheltségével. És úgy nézünk, és akkor azt hiszük, hogy ha ilyenek vagyunk, akkor majd tetszünk az Istennek. Mert akkor tetszünk az Istennek, ha így kínozzuk magunkat. Itt van ez az aszkétizmus, testvérek, hogy egy csomó keresztjén aztán ilyen állandó önmarcangolásra hajlik. Nem tud mosolyogni, hanem ilyen összehúzott szemöldökkel magába mered, és akkor néz maga elé, szomorú, búskomor, bűntudattól kínzott, bűnbánattól gyötört, önmarcangoló, ő most egy komor arckifejezéssel, marcangoló lélekkel, önmarcangoló lélekkel ül ott, és akkor ő azt hiszi, hogy ezért őt szeretni fogja az Isten. Mert ő ilyen. Az összes aszkéták, testvérek, majdnem mindenki ugyanezt hitte. Az aszkétizmus már kezdettől fogva ott van a kereszténységben. És mindig ez volt. Fölállok egy oszlop tetejére, ott állok a tűző napon 30 éven keresztül, csak azt teszem, amit hoznak az emberek, mert akkor én így kedves vagyok az Istennek. És még másoknak is gyűjtök érdemeket, hogy nekik is megbocsásson, ugye Isten. Akkor itt van, testvérek, hogy egyszerűen ugye keresztjének között volt ez a híres misztikus keresztes Szent János. Azt mondta a keresztes Szent János, hogy minden örömöt és reménységet öljetek ki magatokból, és ne azzal foglalkozzatok, amiben örömötöket lelitek, hanem azzal, ami taszít benneteket. Azzal kell foglalkozni. Az akkor tetszik az Istennek, hogyha majd így, ha így azzal foglalkoztok, ami taszít benneteket, amihez a legkisebb kedvetek nincsen, amivel jól megkínozzátok magatokat. Svájcnak a szentje, ugye a Szent Bernát. Ő eltakarta a szemét, hogy ne lássa a Svájc hegyeit és tavait, hogy ne tudjon bennük gyönyörködni. Mert az már olyat nem engedhet meg magának egy komoly hívő, hogy gyönyörködik a tavakba, meg a tengerbe, meg a hegyekbe, meg nem tudom mibe. Az már nem lehet. Mondjuk egy jó ételt is lehetne mondani. Abba se lehet. Egy hívőnek egy jó ételben nem lehet. Egy ilyen száraz kenyeret. Kényelmes ágyban ne aludjon. Minél rosszabb legyen, annál jobb. Mert akkor biztosítja magának ezzel a teljesítményével, hogy őt az Isten szeretni fogja, értitek? Mert vágyik az ember arra, hogy az Isten szeresse, elfogadja, befogadja, megbocsásson neki. De azt hiszi, hogy ezekkel majd ő ezt megszerzi. Én csak térden állva imádkozok. Az az igazi. Ülve már nem lehet, állva se lehet. Csak térden állva. Fájjon. De nem hajolunk le a földre, hogy a derekunkat kíméljük. Csak kihúzott derékkal. Nem 5 percig, 20 percig. Mert az akkor az igazi, ha jó megszenvedtünk érte. Értitek, testvérek, ezt a dolgot, hogy sajnos emögött ez húzódik. Ez húzódik, hogy valamit csinálok, minél rosszabb, annál jobb leszek az Istennél. És egy ilyen aszkétikus életet kezdek valahogy fölvenni, és ebben még az ember nagyjá is válik egyébként, mert ki a nagy hívő? Én. Hát azért bocsánat, de a Szilva Laci az nem tud úgy imádkozni, mint én. Mert ő csak ülve tud imádkozni, nem tud letérdelni egyenes derékkal 5 percig. Értitek? Most kicsit karikírozom ezt a dolgot, de nem ez a dolog az, amit Isten nekünk a Bibliába mond. Aztán gondoljuk, hogy na, akkor Isten megbocsát nekünk, ugye, de hát mert megbocsát, de csak akkor, hogyha. Ha jól összetörtük magunkat a bűnbánatba. És akkor jól összepróbáljuk magunkat törni a bűnbánatba. Nagyon összetörni magunkat, mert soha nem elég, amennyire össze vagyunk törve, még annál is jobban össze kell magunkat törni. Mert azt hiszük, hogy Isten a bűnbánatunkért fog nekünk megbocsátani, és azért fog minket elfogadni. Persze, hát a Jézus Krisztus ér is, persze, a Krisztus éri. De hát azért ugye ezt is meg kell, valamit azért nekünk is föl kell mutatni. Legalább könnyeket tudjunk kipréselni a bűneink miatt magunkból. Mert a könnyeink meghatják szinte az Istent, és akkor szeretni fog minket, mert látja rajtunk, hogy ó, mennyire bánjuk. Bánjuk, testvérek, bánjuk, csak nehogy azt gondoljuk, hogy ezért bocsát meg nekünk Isten. Meg ezért fogad el, meg ezért szeret minket. Mert jó, megkínoztuk magunkat. Megint az van, testvérek, hogy sokszor az emberek, figyeljétek meg, ránk néznek kívülről, és azt látják, én oda nem megyek, mert ezek ilyen önmarcangolók. Hát ezek azt szeretik, hogyha fáj nekik valami. A lelkükbe legalábbis, meg hát a testükbe se baj, még annak is örvendeznek. De ha a test, lelkük fáj, ezek a keresztények, ezek ilyenek, hogy akkor érzik jól magukat, hogyha valamit szenvedhetnek. És az már gyanús lenne nekik, hogy itt ilyen örvendező emberek, meg nem tudom, szóval... Ezt látják, és azt mondják, mi oda nem fogunk menni ezek közé, mert ezek állandóan gyászos arccal, és mi nem akarunk így élni. Nem ismerjük a kegyelmes Istent. És ezért lógatjuk az orrunkat, meg olyan aszkéta gyakorlatokat csinálunk, és marcangoljuk a lelkünket. Azt hiszük, hogy ezzel jobban fog minket szeretni Isten. De ha ezt tesszük, testvérek, a világ előtt is, meg magunk előtt is, elsikkasztjuk, eltüntetjük szépen a kegyelmet. az Istennek a feltétel nélküli szeretetét. Ne tüntessük már el, ne homályosítjuk el az igazságot, de hadd menjek még egy harmadik példára is. Kegyelem elsikasztása nem csak úgy történik, hogy hallgatunk róla, és nem csak úgy, hogy az aszkétizmus nem tudom én hova magasztaljuk, hanem úgy is, hogy erkölcs prédikációkat tartunk. Na ez úgy rám vonatkozik, de nem csak rám vonatkozhat, hanem rátok is, akik szerettek prédikálni. Az erkölcsös prédikátor erkölcs prédikációkat tart az embereknek, és általában ő tökéletesen képes arra, hogy eltüntesse az Isten feltétel nélküli szeretetének, az evangéliumnak a jó hírét. Számtalan ilyen lelkész van, testvérek, és nagyon sok templomos ember számára ők fel se tűnnek. Mert valahogy azt várják el tőlük, hogy valóban erkölcscsőszök legyenek egy erkölcstelen világba. Azt várja tőlük a lelkészektől az ember, legalább az emberek nagy része, hogy mondják meg, hogy van Isten, hogy van törvénye, azt, aki betartja, annak megjutalmazza, aki nem tartja, azt meg jó megbünteti. És ha ott áll egy lelkész, és ezt csinálja a szószékről, akkor az egy jó lelkész. Ebben az erkölcstelen világban az erkölcsöt prédikálja. De jó. És mi, akik itt vagyunk, mi erkölcsös emberek vagyunk. És kimegyünk a világba, és mi is az erkölcsi rendet fogjuk prédikálni az embereknek, hogy legyenek hűek a házasságba, meg ne lopjanak, meg ne hazudjanak, meg fizessék be az adót, meg minden. Minden, ami erkölcsös. Ezt fogjuk mi is nekik mondani. Mert az ebben a világban a baj, hogy nincs erkölcs, hogy tönkrement az erkölcs. Ez a fő probléma. Ő is erkölcs prédikátor, mi is azok leszünk a magunk helyén. Testvérek, az erkölcs prédikációknak két nagy problémája van. Az egyik, lehet, hogy három is, az egyik, hogy nem az Úr, hanem mindig az ember áll benne a középpontban. A másik meg az, hogy nem a hit, hanem a cselekedet. Valami jó cselekedet. Elkövetése, valami rossz cselekedetnek az elkerülése. Mindig erről van szó. Nem Jézus és nem a hit, hanem az ember és valami teendő. Fölolvas mondjuk egy lelkész testvérek egy igét mondjuk Dávid királyról. És akkor beszél ott Dávidról, előről, hátulról, és akkor azt mondja, legyetek olyanok, mint Dávid. Vagy odajukhat, hogy ne legyetek olyanok, mint Dávid. Kövessétek Dávidot ebbe, de abba ne kövessétek, mert látjátok, amikor azt csinálta, Isten rákoppintott a fejére. Amikor meg azt csinálta, akkor meg megjutalmazta. Legyetek ilyenek, legyetek olyanok prédikációk. Egy kazal lelkész ezt csinálja, testvérek. És az emberek ülnek és hallgatják nagyon. Akkor mit csináljunk? Nem az a kérdés, mit higgyünk, mit csináljunk? Ja, ezt kell csinálnunk. Azt meg el kell kerülnünk. Boldogok vagyunk, mert hogyha azt csináljuk, akkor az Isten megdicsér minket, ha nem, akkor meg hát a fejünkre fog koppintani. De hát törekszünk. Nem? És aztán mi is hazamegyünk, és a gyerekeink elé ugyanezt fogjuk tárni. Ezt csináld, gyerek, azt ne csináld. Mert az Isten így, mert az Isten úgy. És otthon egy kis fölállunk a kis szószékünkre, és mi is megtartjuk a prédikációnkat. És nem tudunk beszélni a kegyelemről. Hogy Isten azokat az embereket szereti, téged is gyermekem, ha nem is tudod teljesíteni az ő törvényét. Nem az lesz, hogy agyonver, vagy éppen fölemel, nem tudom hova, hanem szeret téged. Nem tudunk róla beszélni, hogy a gyerekünket, vagy nem tudom kit, szereti az Isten, mert benne van a bűnben, hogy szerethetné. A kegyelemről nem bírunk beszélni, testvérek. Irgalmatlanok vagyunk, így is lehetne fogalmazni. Pedig a templomba, testvérek, mondjuk például a reformátusoknál különösen is, például a keresztségnek a szertartására gondoljatok. Ha ide jön valaki, legalább egy szülői pár, és hoz egy gyermeket megkeresztelni. Legalább az egyik szülő meg van keresztelve. Meg lehetne keresztelni szövetségi alapon a gyermeket, mert az a zsidóktól jön a keresztelés szertartásának az alapja, ugye a körülmetélkedésből. De már a körülmetélkedésbe és a keresztségbe is, a gyermekkeresztségbe is mindig Isten az, aki elésiet az embernek. Ugye a gyermek nem tudott még, hogy így mondjam, se jót, se rosszat, az nem is gondolt még semmit. Se a zsidó gyerek, mert 8 napos korában volt a körülmetéket, és már is Isten befogadta a szövetségbe. A gyereket is hozzák ide a szülei. Kisgyerekkorában igazából még nem csinált semmit a gyerek. Tudjuk, hogy bűnös ember, de nem csinált még semmi rosszat, hogy így mondjam. Se jót, nem is tud csinálni. De testvérek, Isten már is őt is bekapcsolja az ő népe közé. Anélkül, hogy azt nézné, hogy ez mostan jó volt, vagy nem volt jó, Mit csinált, mit nem csinált, mit gondolt, mit nem gondolt. Menjetek a baptistákhoz. Ott azokat fogják bemeríteni, akik megtértek. Legalábbis ezt el tudják mondani. Mi megtértünk, és akkor az Isten befogad minket. Értitek ezt a különbséget? Nálunk meg az a fontos, hogy nem az a lényeg, hogy te mit csináltál, hanem az, hogy az Isten kegyelmes hozzád, és már akkor befogad, amikor még nem is tudtál megtérni. Engem is így kereszteltek meg, titeket is, valószínűleg, gyerekkorba. És már az Isten akkor kifejezte irántunk, hogy minket szeret, és elfogad, és befogad az ő népe közé, az üdvözültek közé. De hát én még nem baj. És mégse tudunk beszélni a kegyelemről. Hanem mi is így prédikálunk erről, arról, amarról az embereknek. És leginkább az erkölcsről. És nem beszélünk Jézusról, a Jézus által kiérdemelt szeretetről, kegyelemről. És nem mondjuk el, hogy titeket annak ellenére szeret az Isten, amilyenek vagytok, gyerekeim, szomszédasszony, szomszédom. Szeret benneteket az Úr. Ne legyünk testvérek ilyen erkölcs csőszök, meg erkölcs prédikátorok, mert az nem jó. Ha néha azért csak el kell mondanunk ezeket a dolgokat, mert sőt, nem mondom, hogy nem kell elmondani, el kell mondani. De ne egyoldalúan. Értitek? Ne egyoldalúan. Hanem azt is mondjuk el, hogy mit higgyél ember. A kegyelmes Istenről. Nos testvérek, itt vannak ezek a módszerek, ahogy például egy keresztény gyülekezet el tudja sikkasztani a kegyelmet. Pedig ez Istennek az egyik legnagyobb kincse. Legalább olyan kincs, mint a szentség, az igazság, ami a kegyelme, a szeretete. Egy kincs, testvérek, és ez nem kallódhat el a mi kezünkön, ez nem a miénk, hogy csak úgy eltüntessük szőrészálán. Ezt nekünk képviselni kell, hirdetni kell, és gyakorolni kell ebben a világban. Azért beszélek ezekről a dolgokról, hogy elkerüljük mi magunk is a kegyelem elsikkasztását. Meg legalább fölismerjük, ha valahol valaki, akár a tévében, vagy rádióban, vagy akár én magam is eltüntetném a kegyelmet, hogy akkor szóljatok, ezért szóljatok. Tiszteletes úr, nem a kegyelemről beszélt. Eltűnt Jézus. Azt hiszük, hogy minket magunk miatt szeret az Isten. A tetteink miatt, és ha nem, akkor nem szeret. És akkor igazítsatok engem is helyre, de egymást is, magatokat is igazítsátok helyre. Mert az Úr Jézus, ami dolgunkká tette az ő szentségének, törvényének, felelősségre vonásnak a hirdetését is, de azt is, hogy beszéljünk az ő megelőző, mindent elfedező, minden teljesítményünk nélkül elfogadó, befogadó, megbocsátó szeretetéről és könyörületéről. Ha Isten segít, akkor jövő vasárnap nem én fogok prédikálni, illetve nem itt fogok, hanem Erdélybe fogok prédikálni. Kereskényi Sándor hirdeti majd az ígét jövő vasárnap, de utána visszajövünk, ha Isten is úgy akarja, akkor szeretném még ezt folytatni, mert van még egy-két ilyen kegyelem eltüntető technológiánk. Kegyelem elsikkasztó módszerünk, amit szeretném, ha tudnátok, és szeretném, ha kerülnétek. Segítsen bennünket az Úr testvérek, hogy úgy legyünk, mint a zsoltáros, aki ebben a 86. zsoltárban éppen Dávid, hogy látja a kegyelmet. Ezt mindegyik mondatban szinte visszatér rá. És hogy magasztalja az Urat? Mert te, Uram, jó vagy, és kegyelmes, és nagy irgalmasságú. Hát segítsen bennünket az Úr, hogy legyen egy ilyen képünk róla. Mi kegyelmes Istenünkről, a Krisztusért irgalmas Urunkról. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Atyánk, hogy szeretsz minket, függetlenül attól, hogy milyen emberek vagyunk. Látod, hogy pontosan milyen emberek vagyunk, akik a gondolatainkban és szívünkben, életünkben, szavainkban hányszor és hányszor szegjük meg a te törvényeidet. És igazán nem érdemlünk más tőled, mint büntetés. De olyan jó tudnunk azt, Urunk, hogy te Jézus Krisztusért, az ő drága áldozatáért könyörülő vagy hozzánk. Nem a mi teljesítményünkért, hanem az övéért megbocsátottál, és szeretsz minket, és elfogadsz minket. A bűneinket pedig a tenger mélyére vetetted. Segíts, Urunk, hogy ne az a büntető Isten képe magasodjon csak elénk, hanem hadd magasodjon elénk egy másik orcád is, a könyörülő Atya, az utánunk vágyakozó Isten arca. Köszönjük néked azt, hogy a te szereteted megelégít bennünket, hogy felszabadít minket a teljesítmény kényszertől. Hogy egy új élet kapuját nyitja meg előttünk, az örök élet kapuját nyitja meg előttünk. Segíts, Uram, hogy a mi elménk, amely annyira beleszokott ebbe a teljesítmény orientációba és a teljesítmény kényszerben él, segíts, hogy az elménk valahogy ki tudjon ebből szabadulni, és legalább rólad ne így gondolkozzunk. Segíts, Urunk, bennünket, hogy mi magunk is irgalmas és könyörülő emberek legyünk az embertársainkkal szembe, otthonunkba is, gyülekezetben is és máshol is. Segíts, hogyha a bűnüket nem is, de magukat az embereket szeretjük és elfogadjuk, és ezt érzékeltetjük is velük. Adjál nekünk ehhez bölcsességet, erőt. Segíts, hogy a te kegyelmességed meglátszódjon mi rajtunk is. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk most a szívünket, életünket, családunkat. Kérünk, hordozz gyülekezetünket, egész népünket. Kérünk, adj bölcsességet a vezetőinknek. Adj nekik erőt, hogy téged szeretve is, a népet is szeretve tudják elvégezni a rájuk háruló sok-sok munkát. Adj nekik bölcsességet a nehéz döntésekhez. És addurunk, hogy a mi népünk is tudja elhordozni ezt az időszakot most. Kérünk arra, hogy fordítsd magadhoz minél több honfitársunknak a szívét, lelkét, hogy ne csak erkölcsre törekedjen, hanem hitre is törekedjen, irántad való bizalomra és szeretetre. Hadd épüljön erre a gránit alapra, ami egész nemzetünk, rád örökkévaló Istenünk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, meghallgatsz minket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Kedves testvérek, hirdetem, hogy jövő héten a gyülekezeti alkalmainkat a szokott időben megtartjuk, legalábbis hétfőn is és kedden is. A pénteki imaóránk az jelenleg elmarad, mert Erdélybe megyünk a hétvégén. Akik Erdélybe jönnek, azokat arra kérnénk, hogy szerda reggel 7:30 és 8 körül gyülekezzenek ott a parókia mellett, és onnan indulnánk, hát legkésőbb 8 órakor szeretnénk útra kelni. Vasárnap este térnénk vissza, részben már mások kicsit hamarabb visszajönnének, de a csapat nagy része vasárnap este ér vissza. Aki nem jön, az kérjük arra, hogy ha eszébe jut, akkor imádkozzon ezért az útunkért, hogy minden rendbe történjen és békességbe. Hirdetem még a testvéreknek azt, hogy jövő vasárnap, ahogy utaltam is rá, vagy mondtam is az előbb, Kereskényi Sándor honvédtéri lelkész fog közöttünk szolgálni. Hallgassák szeretettel, fogadják szeretettel őt a testvérek. Ajánlom még a testvérek figyelmébe a nyári heteinket, a gyerekhétre arra már akiket kellett hívni, azokat hívtuk, jönnek is szépen. Ez június-július fordulóján lesz. Július végén, illetve augusztus elején lesz az ifjúsági hét, készüljenek erre a fiatalok, hívogassanak esetleg másokat is, és lesz a gyülekezeti hetünk azon az augusztusi héten, amikor mindig szokott lenni, az a hét, amikor az augusztus 20-a van. Tehát azt hiszem, hogy ez augusztus talán 13-tól, vagy 12-től, 21-ig tart körülbelül. Tehát kiteszek már egy jelentkezési lapot a gyülekezetben, ott a plakátra, vagy nekem szóljanak azok, akik szeretnének jönni, hogy lássuk, hogy körülbelül hányan leszünk, hányan tervezzük, hogy szívesen jönnénk. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Kedves testvérek, a 425. éneket lapozzuk fel, és ezt énekeljük befejezésként. 425. Ó, Ábrahám, Ura, hadd áldjuk szent neved. Énekeljük el az első és a harmadik versét, utána pedig a magyar himnuszunkat. 425. Első és harmadik versét, utána pedig nemzeti imádságunkat. a himnuszunkat énekeljük el. Békesség.